Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az elmúlt műsorokban szó volt az internet minden szintjéről. Hallhattuk, hogy hogyan írnak az emberek online, hogyan kommunikálnak, hogyan alkotnak, de arról is szó esett, hogy milyen veszélyek vannak, mire kell odafigyelni, illetve mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj. Most pedig egy kicsit ismételünk. Röviden átbeszéljük ismét mind a 8 alappillér fő gondolatait, annak érdekében, hogy egy minél teljesebb képet kapjunk a világhálóról. Témánk az internet univerzuma. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kien Medizde, a internetbiztonsági trénert. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, és én is köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük az első műsor témájával, vagyis a digitális írástudással. Mi ez, és hogyan lehet elsajátítani?
A digitális intelligencia egyik alapkészségcsomagja, ami összességében lehetővé teszi a megfelelő tartalmak megtalálását, értékelését és használatát az algoritmusos gondolkodás segítségével. Ez egy jó tömör válasz volt. Ez mit is jelent a gyakorlatban? Pontosan, hogyha engem érdekel egy téma, legyen szó bármiről, festésről, holgolásról, művészetről, politikai helyzetről, akkor tudjam felmérni, hogy hol tudok hiteles és aktuális információkat kapni az interneten, ellenőrizzem a tartalmat, az adott platformot, amin informálódok, a dátumot, hogy amiről olvasok, az éppen aktuálisé. Van-e annak a tartalomnak előállítója, szerzője, valaki vállaltalja azért a cikkért egyáltalán a felelősséget? Ha igen, akkor ki az a személy, mennyire hiteles, jártas a témába? Honnan vannak az oldalon a hivatkozások, mert az is nagyon könnyedén előfordulhat, hogy az oldalon megjelenő cikk az maga friss, de az információ, ami alapján íródott, hogyha visszakövetem egy pár oldalon keresztül, akkor lehet, hogy már rég nem aktuális. Legyek tisztába azzal, hogy amikor felmegyek az internetre, belépek egy közösségi platformra, akkor az algoritmus határozza meg nekem azt, hogy mit látok, úgy a reklámok szempontjából a tartalomig. Ezt egy mesterséges intelligencia állítja össze nekem a személyes adataim alapján. De fontos tudni, hogy az algoritmus a reakciókat szereti. Nem számít, hogy az pozitív vagy negatív. Vagyis, ha látok egy olyan tartalmat, ami nem tetszik, vagy éppenséggel felbosszant, akkor egyszerűen csak görgessek tovább. Ha negatív jelzést adok, vagy negatív kommentet hagyok, az, hogy ez mennyire nem tetszik, nem érdekel, vagy mekkora butaság, esetleg leírom a komment részlegbe, hogy mit főztem ma, ezáltal kifejezve, hogy mennyire semmit mondó az a tartalom, akkor legyek tisztában azzal, hogy ezzel csak a terjedését segítem elő, pont azért, mert amíg megy a reakcióadás, a kommentek, a válaszok, addig az algoritmus azt úgy értékeli, hogy ez egy fontos, értékes és érdekes tartalom, hiszen reakciót váltott ki az emberekből. Hogy milyen, az már abszolút nem fontos. Szóval ez is oda tartozik, hogy legyünk tisztában azzal, hogyha valami nem érdekel, akkor csak simán tudjunk tovább menni.
A beszélgetéseink során többször emlegettük, azt is mondhatnánk, hogy egy bizonyos szinten veszőparipánkká vált a kritikus gondolkodás is.
Ezt így, ahogy mondott, szerintem minden műsorban legalább egyszer elhangzott ez a mondat. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mai túlinformált világban mennyire fontos, hogy magunkat meg tudjuk óvni a kellemetlenségektől, hogyha megállunk egy percre, végig gondoljuk, hogy Ha látunk egy tartalmat, hogy mi az a tartalom, mennyire hiteles, honnan vannak azok az információk. Ha én magam szeretnék valamilyen tartalmat előállítani, akkor ezzel mi a célom? Mennyire befolyásolja ez a digitális lábnyomomat? Milyen hatást vet a digitális személyiségemre? Hiszen ezzel később azonosítani fognak. Az internet az egy nagy közhely, hogy nem felejt. Vagy amit látunk, az mennyire igaz? Milyen hatással van ez rám, a céljaimra? Hogyan befolyásolja, mondhat azt, hogy a gondolkodásomat is, és ugye itt akkor a kritikus gondolkodás mellé oda jön még az algoritmusos gondolkodás is, hogy legyek tisztában azzal, hogy az algoritmus azt teszi előmbe, ami engem érdekel, és nagyon könnyedén egyfajta ilyen buborékba tud tartani, hogy meggyőz arról, hogy csak nekem, és kizárólag nekem van igazam, és csak abból a szemszögből, amiből én gondolom.
És hogyan kommunikálnak az emberek digitálisan, avagy az online felületeken?
Mai technika számtalan lehetőséget ad arra, hogy a távolban élő szeretteinkkel, barátainkkal, kollégáinkkal tartsuk a kapcsolatot, tudunk e-mailt írni, appok egész hada áll rendelkezésünkre, hogy csetelhessünk, vagy videóhívásba is beszélgethessünk. Itt, ami nagyon fontos, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a kommunikációnk az nem csak szavakból áll. Fontos üzenete van a hangszínnek, a mimikának, a testmozdulatainknak, gyakorlatilag minden egyes porcikánkkal beszélgetünk, valamilyen üzenetet közvetítünk a másik fele. A digitális kommunikáció során a nonverbális kommunikációnk nagy része, ha nem teljesen, elvész.
Mennyire nehéz akkor online együttműködni? Most nem csak a beszélgetésekre kell gondolni, hanem a különböző projektek megvalósításaira. Összehasonlít az online-t az offline-nal, a face-to-face személyes együttműködéssel.
Ahhoz, hogy ugye egyik fél a másiknak információt adjon át, oda gyakorlatilag kommunikálunk. Ugye, ahogy az előbb is mondtam, ugye a kommunikációnkat, a verbális, a nonverbális kommunikáció tevődik össze, de sokan nem tudjuk, hogy a verbális kommunikáció, vagyis a szavak, amiket mondunk, az a közlésünknek és a mondandóknak a 7%-át teszi ki. Még az összes többi részét a hangszín, a mimika, a gesztusok alkotják. Ebből lehet következtetni, hogy miért van annyi félreértés az online kommunikációnk során. Miért olyan nehéz például egy több személyes online találkozót lebonyolítani, mert egyszerűen nem látunk annyi személyt a képernyőn egy időbe, mint a való térben. Nem veszük észre azokat a finom mozzanatokat, amikor az illető jelzi, hogy bekapcsolódna a beszélgetésbe, esetleg neki is lenne mondandója. Ugye, amikor csetelünk, akkor gyakorlatilag a nonverbális kommunikációnk meg is szűnik, és ebből adódóan a mondandónk jelentős része elvesz. Sokkal bátrabbaknak tűnünk, és ez nem véletlen, hiszen írhatok bármit, és rendelkezésemre állhat gyakorlatilag emojik egész tárháza, mégse tudom azt a finom árnyalatokat, amik igazán izgalmassá, érdekessé teszik a személyes beszélgetéseket helyettesíteni. Továbbá azzal a tettemmel se szembesülök, amikor valakit megbántok. Nem látom a fájdalmat az arcán, a csalódottságot a szemébe. Éppen ezért érezhetjük nagyon gyakran azt, hogy az online térben bátrabban merünk kommunikálni, mert nem szembesülünk egyből a szavainknak az erejével.
Mire kell odafigyelni még az online kommunikáció esetében, illetve milyen csapdák, buktatók vannak?
Nagyon fontos, hogy figyeljünk oda arra, hogy azok a szabályok, amik a való életben, a kommunikációban megvannak, azokat vezessük át az online térbe is. Vagyis minden beszélgetésnek legyen eleje és vége, hogy a másik fél ne várjon ránk feleslegesen, mert gondolom mindenkinek ismerős az a kép, amikor látjuk, hogy a messengeren megjelenik az a három pötty, látjuk, hogy a másik ír valamit, aztán mégse jön üzenet. És várjuk. És akkor mérgelődünk, hogy akkor most mi van? Mert láttuk, hogy írtál, de nem jött el az üzenet. Ezért fontos, hogy jelezzük a másik félnek, hogy befejeztük azt a beszélgetést, vagy egy elköszönéssel, vagy egy lezáró mondattal, vagy bármi egyébbel. Ha valami igazán fontos dolgot akarunk megbeszélni, akkor ne hagyjuk az online térben, mivel, ahogy az előbb is mondtam, a mondandónk nagy része elvesz, sokkal könnyebben félreértjük egymást, és sokkal könnyebben meg is bántjuk egymást, hiszen ugye a mondandónknak az erejét nem látjuk egyből, nem vesszük észre. Figyeljünk arra, hogy hol és mikor videócsetelünk például, mert nem biztos, hogy az üzlet, osztályterem, a buszmegálló ez a legmegfelelőbb helyszín, hiszen rajtunk kívül mindenki más más is hallja a beszélgetésünket, és a képernyő másik oldalán lévő ember se biztos szeretne még másik több vadidegent, úgymond, ha virtuálisan is, de beengedni az otthonába. Arról nem is beszélve, hogy ugye lehetnek olyan zavaró hangok, amik miatt nem is halljuk megfelelően, hangosabban kell beszéljünk, hogy azért tényleg válogassuk meg azt a helyszínt, és azokat a lehetőségeket, amikor videóhívásba vagy kihangosítva beszélgetünk, mert tényleg tud adott esetben nagyon kellemetlen lenni. Érdemes az időre is figyelni, és betartani azt az íratlan szabályt, hogy bizonyos óra előtt, után már nem zavarjuk a másikat. Ha annyira fontos, akkor inkább hívjuk fel, és találkozzunk személyesen, de folyamatosan ne pötyögjenek a telefonok.
Mire kell gondoljunk akkor, amikor azt halljuk, hogy digitális érzelmi intelligencia?
Ilyenkor az empátiára kell gondolni, a beleélés képessége, a másik személlyel való együttérzés. Ez nagyon fontos a jó online kapcsolatok kiépítéséhez. Vagyis képes vagyok megérteni, hogy ha látok egy közösségi platformon egy bejegyzés kommentet, akkor tisztában vagyok azzal, hogy ez egy pillanatnyi állapot, és nem az egyén teljes személyisége. Mert gondoljunk csak bele abba, hogy nagyon gyakran előfordul velünk is az, hogy egyik nap egy viccen nevetünk, másik nap lehet, ha éppen pont felháborít, de adott esetben az is előfordulhat, hogy megbánt. Folyamatosan változik a nézőpontunk, a véleményünk, a dolgokhoz való viszonyunk, a hangulatunk, éppen ezért ne az a pár sor alapján ítélkezzünk.
Miért könnyebb meglátásod szerint gyűlöletbeszédet vagy bántást megfogalmazni az online térben? Akár szándékos, akár nem szándékos formájáról beszélgetünk.
A véleménynyilvánításhoz mindenkinek joga van, de nem mindegy, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg, milyen formába tesszük. Hogy a mondandóm az ugye mennyire bánt meg másokat, mert nem érzékelem, ezért bátrabban merek szélsőségesebb kijelentéseket tenni, emiatt tudnak kialakulni például a kommentháborúk is, ami ugye a bántalmazás egy formája. Annak érdekében, hogy megfelelően tudjak élni a szólásszabadsággal, nélkülözhetetlen az érzelmi intelligencián.
Az internetbiztonság kérdésköréből talán a legfontosabb a jelszavak, illetve az, hogy mindennek nyoma marad.
A jelszó az nagyon fontos, hiszen ugye minden egyes platformunkhoz gyakorlatilag jelszón keresztül jutunk el, ezeken rengeteg személyes információt tárolunk, és a jó jelszónak az gyakorlatilag olyannak kell lennie, amit sem ember, sem egy gép nem képes könnyedén kitalálni, vagyis minél érthetetlenebb a külvilág számára, annál jobb, de számomra legyen logikus és egyértelmű. Kerüljük a hosszú, de könnyen kitalálható hétköznapi jelszavakat, ne legyenek benne a személyes adataink, ilyen, mint például a születési dátumunk, vagy házassági évforduló, vagy házszám, vagy ilyenek. A felhasználó nevünk, vagy a valódi nevünket se jó ötlet jelszóként használni. Érdemes figyelni, hogy a kis és nagybetűket, a különféle speciális karaktereket kombináljuk, és kerüljük az olyan egyszerű jelszavakat, mint 1-2-3-4, vagy a billentyűzeten csak végigmegyünk egy soron. Fontos az is, hogy minden fiókunknál más jelszót használjunk, mert ha például egyszer megszerzik az egyik jelszavunkat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az összes többi személyes platformunkon ki fogják próbálni. És érdemes bizonyos időközönként, évente, fél évente megváltoztatni például ezeket a jelszavakat.
De mi számít jó jelszónak, avagy hogyan tudjuk védeni a személyes felületeinket?
Például, hogyha azt mondom, hogy Kis János egybeírva, akkor ugye ez egy könnyű jelszó. De ha variálom már azzal, hogy K. János, akkor ez egy gépnek már nehezebb kitalálni egy fokkal, mert nem annyira értelmes szó, és ha esetleg még az A-t kicserélem kukacra, akkor tényleg megnehezítettem a gépnek a dolgát, de egy embernek ugyanakkor nem. Mert ugye, ha adott esetben az még a nevem is, akkor nem számít annak. De ha például, nem tudom, szeretem az autókat, és a kedvenc autóm a BMW, és azt mondom, hogy BMW, és az az álmom, hogy nem tudom, 15 BMW-m legyen, akkor lesz BMW 15, beteszek még egy pár speciális karaktert, a kukac az nem tudom, melyik típusra vonatkozik, a másik jel egy másikra, akkor ez már a külvilág számára egy érthetetlen jelszó lesz, hiszen rengeteg olyan karakter lesz benne, ami nem köthető egymáshoz, viszont számomra igenis logikus és értelmes, emiatt könnyen meg tudom jegyezni, és nem okoz majd gondot.
Mire kell még odafigyelni annak érdekében, hogy biztonságosan tevékenykedjünk a világhálón?
A jelszavak mellett érdemes odafigyelni a személyes adatvédelemre, hogy mennyire vigyázok a személyes adataimra, hogy én milyen adatokat osztok meg magamról, mekkora a digitális láblenyomatom. Érdemes odafigyelni továbbá a készülékeink védelmére is, hogy a vírusölők, tűzfalak azok folyamatosan legyenek frissítve, mindig legyenek naprakészek. Érdemes odafigyelni arra, hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen, vagy nagyon-nagyon hirtelen kell megtenni valamit, és nincs idő gondolkodni, akkor az úgy már legyen gyanús. És akkor vegyük elő a kritikus gondolkodást, álljunk meg egy pillanatra, nézzük meg alaposabban, informálódjunk, mielőtt cselekednénk.
Létezik digitális magabiztosság is. De ez miben is tér el a való életben levő magabiztosságtól? Miben különleges, miben más az online magabiztosság?
Eléggé hasonló. A digitális magabiztosság azt jelenti, hogy fel tudom mérni az online kockázatokat, mint például az online bántalmazás, a cyberbullying, kockázatos tartalmakat fel tudom ismerni, vagyis meg tudom különböztetni az álhíreket. Tisztában vagyok azzal, hogy az interneten bárki lehet bármi, és tartalmat is gyárthat. Brit tudósok sem biztos, hogy mindent tudnak, vagy éppenséggel tudósok. Nem akarok más lenni az online térben. Ez persze nem azt jelenti, hogy a közösségi platformokat a gyengeségeimmel kell feltölteni, de hű maradok a személyiségemhez. Az eszközök és az internet nem egy időrabló tevékenység lesz a számomra, hanem tudatosan odafigyelek, kezelem a képernyőidőmet. Tisztában vagyok azzal, hogy a személyes adataim mennyire értékesek, és adott esetben vigyázok is rájuk. Ha tartalmat állítok elő, akkor tudom, hogy ez milyen kockázat jár, és képes vagyok az érzelmeimet a megfelelő módon kifejezni, úgyhogy közben nem célom senkit eltaposni.
Digitális egyensúly és képernyőidő. Hol van a határ, és hogyan lehet optimalizálni az offline-online töltött időt?
Ez személyenként nagyon eltérő és változik. Nagyon fontos azt tudni, hogy a közösségi platformokat, játékokat és applikációkat szakemberek dolgozzák ki azzal a céllal, hogy a figyelmünket, az időnket minél több ideig lekössék, hiszen amivel nem pénzért fizetünk, az mi magunk vagyunk a fizetőeszköz. És amikor ezt felismerjük, és rájövünk, hogy nem véletlen, hogy nem olyan egyszerű letenni ezeket az eszközöket, és kilépni ezekről a platformokról, pont azért, mert szakemberek egész hada dolgozik ezen, hogy minket úgymond ez rabul ejtsen. Ugyanakkor feltérképezem a lehetőségeket is, hiszen nagyon sok telefon most már lehetőséget ad arra, hogy korlátozzam a bizonyos applikációkon töltött időmet, megnézzem a képernyőidőmet. Érdemes ezt felülvizsgálni, hogy jó, rendben, lehet, ha 10 óra a képernyőidőm, de hogy ne csak ezt a számot nézzem, hogy ez 10 óra, és persze nem csak a mobilom képernyő ideje számít ide, hanem az összes minden olyan eszköz, aminek képernyője van. És ha megkapom ezt a számot, ami biztos, hogy egy elég magas szám lesz, 8-10 óra között szerintem lesz, egy felnőttnek legalábbis, akkor gondoljam végig, hogy ebből hány órát töltöttem munkával, hány órát töltöttem a közösségi oldalakon, hány órát töltöttem játékokkal, hány órát szórakoztam, és akkor ezt összesítsem. És nézzem meg, hogy melyiket hol tudnám optimalizálni, és törekedjek arra, hogy egyensúly legyen az életembe. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen görcsösen kell ragaszkodni a szabályokhoz, hogy én akkor most felállítom magamnak, hogy munkán kívül csak napi egy órát tölthetek a közösségi platformokon, mert lehet, ha éppenséggel van egy szürke borús idő, vagy az embernek vannak olyan napjai, amikor semmi máshoz nincs kedve, csak bebújni az ágyból és kinézni a fejéből. Ez is teljesen rendben van, de akkor legyek tisztában azzal, hogy a következő pár napban jobban lecsökkentem a képernyőidőmet, mert azelőtt elszaladt, hogy legyenek szabályaim, de ugyanakkor tudjam rugalmasan is kezelni ezeket, az élethelyzetemhez megválogatni, és figyeljek arra, hogy például legyen képernyőmentes időszak az életemben, beiktatni, tarthatok néha napján digitális diétát, vagy digitális detoxot, amikor felülvizsgálom ezeket a szokásaimat, esetleg rájövök, hogy mennyire az életem részévé vált, és mennyire nehéz letenni, hogy tényleg folyamatosan végezzek egy ilyen önvizsgálatot.
Itt a műsor felvétele előtt beszélgettünk a digitális házi rendről is. Ez mit akar?
A digitális házi rendet általában a családoknak szoktam ajánlani, hiszen ideális esetben, hangsúlyozom, ideális esetben, ami tudjuk, hogy nincs, úgy lenne az igazi, hogy a gyerek mielőtt megkapná a telefonját, a szülő is felülvizsgálja a saját képernyőidejét, a saját szokásait, digitális szokásait, leül a család egy asztalhoz, és egyenlő felek partnereként megvitatják, hogy akkor mit lehet, mit nem. Például mondok egy ilyen szabályt, hogy belekerülhet a digitális házirendbe, hogy engedély nélkül a gyerek nem tölthet le applikációt a telefonjáról. Belekerülhet ilyen, hogy mennyi lehet a képernyő ideje. De itt nem csak a gyerekre kell gondolni, hanem én, mint szülő is megfogalmazom, hogy nekem naponta hány óra lehet a képernyő időm a munkán kívül. Megegyezünk abba, hogy az asztalnál nem csak, hogy nincs telefon, nem is tesszük a közös étkezések során az asztalra. Megegyezünk olyan időszakokba, amikor a család digitális diétát tart, vagyis hogyha elmegyünk kirándulni, és akkor fényképezőgépről fényképezünk, vagy csak erre használjuk a telefonunkat, és a fényképek száma is véges. Hogy próbáljuk megélni a jelent, a pillanatot, megegyezünk, hogy lefekvés előtt hány órával rakjuk le a telefonokat egy közös helyre, hogy ezeket így mind szépen keretbe foglaljuk, és akkor csak ezután adjuk oda a gyereknek például a telefont. És ezt a digitális szerződést például érdemes a lakásba kinyomtatni, úgyhogy a család minden tagja aláírja, mert egy jól látható helyre, hogyha valaki valamilyen ponton elcsúszik, akkor tudjuk emlékeztetni, hogy ebbe te is beleegyeztél, te is azt mondtad, hogy ez rendben van, úgyhogy légy szíves, most rakd le a készüléket.
Szoktál ebben a témakörben előadásokat tartani? Mennyire nyitottak erre a gyerekek, és mennyire nyitottak erre a szülők?
Azt tapasztalom, hogy a szülők nagy többségben addig a pontig nagyon szeretik ezt a digitális szerződést, amíg ki nem mondom azt, hogy ez rájuk is vonatkozik. Ugye elsősorban én, mint szülő, a viselkedésemmel minta vagyok a gyereknek, vagyis hogyha én minden egyes kiránduláson minden egyes elemet lefényképezek, hogy aztán kirakhassak a közösségi oldalamra, akkor a gyerekem ezt látni fogja, és ő is az én példámat követi. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a digitális létünkről ugyanúgy kell beszélgetni a gyerekkel, mint arról, hogy mi történt az iskolában. Hogy meg kell őt kérdezni, hogy akkor ki a kedvenc youtubered, ki a kedvenc tiktokered, nézzünk meg közösen egy videót, miért szereted, próbáljanak meg a szülők nyitottak lenni. Ez a másik, és az, hogy biza a szabályok rájuk is vonatkoznak. Hogyha én a gyerekemtől elvárom, hogy lefekvés előtt egy órával, vagy másfél órával nincs telefonozás, akkor járjak én elől példaként, és igenis én is tegyem le azt a telefont, oda, ahova mondtam, és nincs kibúvó. Nincs az, hogy hát erről van az ébresztőm, vagy éppenséggel ebédkor ez egy fontos üzleti hívás. Én mindig azt mondom, hogy szerintem a mai világban nagyon kevés az az ember, aki tényleg nem teheti meg azt, hogy nem veszi fel a telefont, és adott esetben 15 perc múlva visszahívja az illetőt. Hogy vannak ilyen helyzetek az életben, és próbáljuk meg, ezeken van, amikor azt mondjuk, hogy digitális egyensúly, digitális egészség, ezen van a hangsúly, hogy tudjuk ezeket a korlátokat elsősorban saját magunknak felállítani, és ez a digitális szerződés is arról szól, hogy a digitális intelligenciánkat próbáljuk meg tudatosan beépíteni a hétköznapokba.
Létezik egy kifejezés, a digitális egészség. Ez mit takar, avagy hogyan tudunk digitálisan egészségesek lenni?
Ugye ez a kifejezés a digitális egyensúly egyik készségcsomagjának a része, hiszen ne feledjük, hogy nagyon sok pozitív dolgot hozott az életünkbe az online világ. A tudatossághoz az is hozzátartozik, hogy a pozitív tulajdonságokkal is ugyanakkor a mértékben tisztába kell lenni, mint a negatívokkal. Hogy tényleg ma már hajlamosabbak vagyunk inkább a negatív dolgokról beszélni, pont azért, mert ezekről kell, de mivel legtöbbször én azt tapasztalom, amikor el is hívnak valahova időhiányba vagyunk, emiatt nem tudunk foglalkozni a pozitív oldalával, de azzal is kellene, mert fontos, hogy ezzel is tisztában legyünk, hiszen mint mindennek, ennek is két oldala van. Ha például túlságosan engedjük, hogy magába szippancson ez a világ, akkor az már károsan hat úgy a fizikai, mint a mentális egészségünkre is. Éppen ezért fontos, hogy dolgozzunk az egyensúlyon, legyen egy digitális szerződésünk, és szerintem ez még akkor is jó ötlet, ha nem feltétlenül van gyerek a családba, hogy a saját magunkkal szemben is érdemes megvizsgálni a szokásainkat, ezeket keretezni egyfajta papírformába, és igenis kinyomtatni, hogy lássam, hogy akkor ezen a ponton sikerült tartani, amit saját magamnak korlátokat felállítottam, annak érdekében, hogy ne legyen a digitális világ időrabló, és tényleg csak a pozitív oldalait tudjam érvényesíteni, vagy sem. Hogy ezáltal őrizhetjük meg az egészségünket, és az egyensúlyt is az online és az offline élet között.
Digitális állampolgárok, digitális alkotótárs és digitális vállalkozó. Azonban ezek a kifejezések nem azt akarják, amire az emberek egyből gondolnának. Mi a felsorolt kifejezések jelentése, értelme?
Egy felelős digitális állampolgárnak tudnia kell bánnia a képernyő előtt töltött idejével. Hogy mennyi időt tölt munkával, játékkal, közösségi oldalakkal, egyfajta belső késztetésnek kell lennie, ahogy korábban is mondtam, nem egy külső kényszernek. A digitális alkotótárs azt jelenti, hogy teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent a digitális térben szellemi terméket, tartalmat létrehozni, ennek milyen pozitív és negatív következményei vannak, hogy ez mennyire járul hozzá az én digitális láblenyomatomhoz, és ha mondhatjuk így, akkor az online önképemhez, hogy gyakorlatilag mielőtt kattintanék, eldöntöm, hogy én ki akarok lenni a digitális térben. A digitális vállalkozó azt a képességünket jelenti, amikor már tudjuk használni a digitális médiát és technológiákat, hogy globális problémákat oldjunk meg, és új lehetőségeket teremtsünk. Ez a legmagasabb felhasználási szint.
De ugyanakkor még ott van a digitális nomád is.
Ez tulajdonképpen, ha megfogalmazzuk, akkor ez a digitális vállalkozó a gyakorlatban, amikor most hangsúlyozom, hogy ez nagyon divatos lett a közösségi platformokon, hogy a digitális nomádok folyamatosan posztolják az életüket, és hogyha erre rákeresünk, akkor legtöbbször azt látjuk, hogy az illető egy laptoppal a hasán ül a tengerparton, egy nagyon esztétikus koktélt szürcsölgetve, és így dolgozik. És persze, hogyha én ülök a szürke irodámba, adott esetben egy borús napon, akkor ez nagyon vonzónak tűnhet, de fontos itt azt tisztázni, hogy ha én nem olyan személyiség vagyok, hogy munka után keresem a kalandot, keresem azt, hogy hova tudjak elmenni, kikapcsolódni a szoros, közvetlen környezetemben, milyen lehetőségeim vannak, akkor nem biztos, hogy nekem való ez a digitális nomád élet, ez az egyik. A másik pedig ugye a digitális nomádoknak is a munkaidő az munkaidő. Lehet, ha lehetőségük van azt feldarabolni, de úgyis azt a bizonyos időt munkával kell töltsék. És ezek az emberek legtöbbször ilyen közösségi irodákat szoktak használni, pont azért, mert megfelelő az áram, internet ellátás, a fényviszonyok, hogy nem biztos, hogy a tengerparton csücsülnek, hanem munka után mennek el például a tengerpartra. De hangsúlyozom, ehhez ilyen személyiségnek kell lenni, hogy szeressük ezeket a hétköznapi kalandokat, és keressük a való életbe is. És digitális nomádnak azt jelenti, hogy ugye már tökéletesen tudom menedzselni az időmet, hiszen nem járok be úgymond egy munkahelyre, felmérem azt, hogy mennyi időt töltök a digitális térbe, ebből mennyi a munka, mennyi a szórakozás, ugye tartok egy egyensúlyt az offline és az online életem között, egy problémára, a megélhetésemre úgymond megkaptam azt a lehetőséget, hogy közbe utazni is tudjak, mert ugye a digitális nomádoknál nagyon gyakran előfordul, hogy 2-3 hónapot élnek egy országba, aztán egyet költöznek, megint 3-4 hónapot, vagy amennyit szeretnének élnek egy helyen, megint egyet költöznek, hogy gyakorlatilag így körbejárják a világot, hogy erre is volt már példa, hogy tényleg teljesen tudom menedzselni az online és az offline életemet, úgyhogy megtartom az egyensúlyt.
Hogyan jelenik meg a jog a digitális világban? Mire kell odafigyelni, milyen szabályokat kell betartani?
Az egész online világ az, ugye, ahogy mondtam, egy fantasztikus hely, ahol számtalan módon kifejezhetjük magukat, valósíthatjuk meg önmagunkat, fejezhetem ki a véleményemet, kreativitásomat, de ne feledjük el, hogy ez nem azt jelenti, hogy azt is tehetek, amit csak akarok. Az offline világban lévő törvények itt is érvényesek. Például, ha egy torrent oldalról letöltök egy elektronikus könyvet, programot, filmet, zenét, képet, vagy egy közösségi platformról, gyakorlatilag ugyanolyan lopást követek el, mint a való életben. Ha valakinek visszaélek a személyes adataival, a tudta nélkül módosítom azokat, könnyedén bajba keveredhetek. Egy szóval a való életben lévő írott és iratlan törvények, azok az online világban is érvényesek.
Összevetve mind a 8 kérdéskört, összegzésképpen hogyan látod az internet jövőjét?
Én azt mondom, hogy próbáljunk meg a jó oldalára koncentrálni, mert tényleg számtalan, nagyon izgalmas és érdekes lehetőséget ad arra, hogy kifejezzük magunkat, hogy dolgozzunk, hogy a személyiségünkhöz igazítsuk az életünket, de nagyon fontos, hogy tanuljuk meg megfelelően használni, és az ehhez szükséges kompetenciákat fejlesszük annak érdekében, hogy minél inkább csak a jó és a pozitív oldalával szembesüljünk, hogy tudjuk elkerülni a buktatóit. Meg kell értenünk, hogy ez egy hatalmas szakadékot képez a generációk között, ami radikálisan átalakította az életünket. Szerintem az a legfontosabb, hogy megértsük, a változás az velünk kezdődik. Ne várjunk arra, amíg például a tanügyi rendszer felismeri, hogy a digitális kompetenciákat fejleszteni kéne, vagy a rendőrség, amíg odafejlődik, hogy minden országnak legyen adott esetben kiberbűnöző részlege, hogy megoldja a személyes adatlopás kérdését, hanem tanuljunk, informálódjunk hiteles forrásból, építsük be a kritikus gondolkodást a mindennapjainkban, úgy az offline életben, mint az online életben. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor annak nézzünk utána. Ne cselekedjünk elhamarkodottan, csak mert például megijedtünk, vagy feldühítettek. Legyünk empatikusak és toleránsak, ne az online térben akarjuk megoldani a személyes gondjainkat és konfliktusainkat, legyünk tisztában azzal, hogy így, amiről beszélgetünk, annak tényleg csak egy töredéke megy át. Ha valami fontos, akkor azt mondjuk el személyesen. Legyünk tisztában azzal, hogy az online kommunikáció az gyakorlatilag arra van, hogyha valami fontosat kell mondjak, és gyorsan, és az illető távol van. Akkor nyilván éljünk a lehetőségekkel, hívjuk fel, videócseteljünk, ha megfelelő a körülmények, bármi egyéb, de minden más személyes dolgunkat, ha lehet, akkor a való életben próbáljuk meg megoldani, pont azért, mert, ahogy mondtam, és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, tényleg ekkor szembesülünk azzal, hogy a szavainknak milyen hatása van a másikra. És ugye gyakran mondjuk azt, hogy a mai rohanó világban, de szerintem a világ csak annyira rohan, amennyire mi magunk is rohanunk. Hogy tényleg ez egy közhely, de mindig egy picit gondolkozzunk, és nézzük kritikusan a tettünket, hogy miért akarom én ezt megosztani, mi a célom vele. De úgy őszintén igazán saját magunknak tegyük fel ezeket a kérdéseket. Gondolkozunk el azon, hogy a digitális láblenyomatunk mennyire fontos, hogy a személyes adataink mennyire értékesek, hogy ne mondjuk azt, mert én elég gyakran találkozom ezzel a mondattal, hogy hát nem vagyok én olyan fontos ember, hogy mindenki az én adataimra legyen kíváncsi. De igen, fontos vagyok, és igen, sok pénzt érnek a személyes adataim, és próbáljuk látni, hogy ez tényleg rengeteget ér, hiszen gondoljunk bele abba, hogy a Google mennyi mindent ad nekünk ingyen. Azokat a szakembereket, akik kidolgozzák a térképet, az e-mailtől elkezdve minden egyéb más Google opciót, amit használhatunk, azokat meg kell fizetni. És mi ezeket úgymond ingyen kapjuk. Hát nem ingyen kapjuk, fizetünk érte, csak nem pénzzel, hanem a személyes adatainkkal, amit majd később, például a fizetett hirdetések formájában a Google pénzét tesz. Hogy itt vannak az összefüggések, és próbáljuk meg ezeket meglátni, beépíteni a hétköznapi életünkbe. Legyünk tisztában azzal, hogy az algoritmus az egyfajta buborékba tart minket, folyamatosan meggyőz arról, hogy csak nekünk van igazunk, emiatt próbáljunk meg az ellentétes véleményekre is rákeresni, utána nézni, ez is a kritikus gondolkodásnak egy nagyon fontos része, és próbáljuk elfogadni azt, hogy sokan vagyunk sokfélék, és adott esetben sokan reagálhatunk sokféleképpen. Tudom, hogy most nagyon sok ilyen népi bölcsességet és közhelyet mondtam, de tényleg azt mondom, hogy ha ezeket alkalmazzuk, elővesszük, ahogy nálunk fele mondják, azt a józan paraszt észt, és azt a neveltetést, amiben az online életbe részesültünk, és azt átültetjük az offline életünkbe is, akkor nagyon-nagyon sok kellemetlenségtől meg tudjuk kímélni magunkat, és ezáltal meg tudjuk tenni az első lépést annak érdekében, hogy az online világ az biztonságosabbá váljon.
Kezdünk az adásidő végéhez közeledni, de ezzel nem csak az adás, hanem a sorozat is lejár. Én meg szeretném neked köszönni mind a 8 részt, hogy időt szántál ránk, és megosztottad ezt az érdekes és hasznos tudást a hallgatókkal.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthattam.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Kié Mediz Dea internetbiztonsági trénernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem a tehetik, Hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.